a Szent István Rádió. A jó hír hangja.
Hét óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
XIV. Leó pápa első magánlátogatása a Genazzánóban található Mária jó tanács anyja kegyhelyre vezetett. Az autóból üdvözölte az utak mentén összegyűlt embereket. A Szent Ágoston rend által működtetett kegyhely egy ősi szűzanya kegyképet őriz, amely kedves a rendnek és 13. Leó emlékének. Orbán Viktor a Karmelita Kolostorban tárgyalt Jen Szüje Tung professzorral, a világszinten elismert Pekingi Tsinghua Egyetem Nemzetközi Kapcsolatok Intézetének dékánjával, tájékoztatta az MT-t a miniszterelnöki kommunikációs főosztály. A nemzetközi kapcsolatok elméletével foglalkozó akadémikussal áttekintették az orosz-ukrán háború lezárásáért indított békekezdeményezéseket. Orbán Viktor kifejtette, Brüsszelben jelenleg azon dolgoznak, hogy az európai országok egyedül is képesek legyenek finanszírozni Ukrajna háborús erőfeszítéseit. Magyarország ezzel szemben az Egyesült Államok béketervének végrehajtását támogatja. Kiutasított Magyarország két diplomáciai fedésben dolgozó ukrán kémet, mert a kormány nem tűri a folyamatos lejárató akciókat, közölte a külgazdasági és külügyminiszter. Válaszként Kijev arról döntött, két magyar diplomatának 48 órán belül el kell hagyni a Ukrajnát. Előzőleg Szijjártó Péter a közösségi oldalán arra a hírre reagált, amely szerint Kijev két ellenséges magyar kémet leplezett le és vett őrizetbe Kárpátalján. A tárcvezető szerint Ukrajna magyar ellenes propagandát indított, mert Magyarország békét akar. Titkosszolgálati források az Indexnek megerősítették a Telex azon információját, hogy egy tokai radar több Magyarország légterébe belépett drónt észlelt, és azok közül egyet a Magyar Honvédség le is lőtt. Az eszközök Ukrajnából érkezhettek, az Index cikke szerint a két ország titkosszolgálatai hónapok óta játszmáznak egymással. Pénteken a terrorelhárítási központ emberei Budapest belvárosában elfogtak egy ukrán állampolgárt, akivel szemben az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság kémtevékenység miatt beutazási és tartózkodási tilalmat rendelt el, jelent meg a kormány Facebook oldalán. A tájékoztatás szerint a középkorú férfit a hatóság a helyzet tisztázását követően még az éjszaka folyamán kitoloncolta Magyarország területéről, tekintettel arra, hogy tevékenysége nagy mértékben veszélyeztette hazánk szuverenitását. Ukrajna és több európai hatalom felszólította Oroszországot, hogy május 12-től csatlakozzon egy feltétel nélküli 30 napos tűzszünethez. Az Európai Unió hivatalosan is támogatja az Egyesült Államok felhívását egy legalább 30 napos teljes tűzszünet bevezetésére Ukrajnában, amely az első lépés lehet a békés tárgyalások felé. Az ukrán elnök közölte, hogy az ultimátumot Donald Trump amerikai elnök is támogatja, írta meg a BBC. Volodymyr Zelenszkij kijelentette, amennyiben Vlagyimir Putyin orosz elnök elutasítja a fegyvernyugvást, az újabb szankciók bevezetését vonná maga után, amelyek az energetikai és pénzügyi szektort céloznák. A kezdeményezést azt követően jelentették be, hogy Zelenszkij Kijevben tárgyalt Emmanuel Macron francia elnökkel, Friedrich Merz német kancellárral, Keir Starmer brit miniszterelnökkel és Donald Tusk lengyel kormányfővel. A Kreml szóvivője viszont elutasította a javaslatot. Dmitrij Peszkov az orosz állami televízióban kijelentette, Moszkvát nem lehet megfélemlíteni, és már hozzászokott a büntető intézkedésekhez. Négy napig tartó fegyveres összecsapások után India és Pakisztán tűzszünetben állapodott meg, jelentette be Donald Trump a Truth Social nevű platformon, és vette észre a Telex. Az amerikai elnök posztjában úgy fogalmazott, teljes és azonnali tűzszünetben egyeztek meg a felek. Hozzátette, hosszú éjszaka volt, és szerinte mindkét ország részéről kellett hozzá a józanész és az intelligencia. A pakisztáni külügyminiszter szintén megerősítette a megállapodás hírét. Végül az időjárásról, frontális felhőzet vonul át az országon észak-keletről dél-délnyugat felé haladva, mögötte észak felől gyorsan csökken majd a felhőzet, legtovább délnyugaton marad felhős az ég. A Dunától keletre elszórtan, a Dunántúlon csak helyenként várható eső, zápor, az észak-keleti északi szél megélénkül, néhol meg is erősödik. A hőmérséklet a reggeli órákban 6-7, napközben aztán 16-17 fok körül alakul, híreinket hallották. Dicsőtessék a Jézus Krisztus, egyházi hírek következnek. A pápai ház prefektúrája bejelentette az újonnan megválasztott pápa májusi elfoglaltságait, köztük a most vasárnapi Regina Coeli imádságot a Szent Péter Bazilika lodzsájáról, majd a világsajtóval való találkozást, az ilyenkor szokásos audienciákat a kúriával és a Vatikán alkalmazottaival, valamint a diplomáciai testülettel és a pápai bazilikák birtokba vételét. Jövő vasárnap, május 18-án 10 órakor a Szent Péter téren Péteri szolgálatának kezdető jelentő szentmisén fog elnökölni, prezidálni 14. Leó pápa. Fontos tudni, hogy ez egy szimbolikus szertartás, a pápa akkor megkezdi hivatalosan a szolgálatát, amikor elfogadja a bíborosok döntését, hogy pápává választották. Május 12-én hétfőn a tervek szerint találkozik a világsajtóval, amely az elmúlt hetekben Rómában gyűlt össze, hogy beszámoljon a Ferenc pápa halálától a konklávéig tartó eseményekről. Május 16-án pénteken a diplomáciai testülettel, a misszióvezetőkkel való találkozóra kerül sor, majd Leó pápa 20-án kedden birtokba veszi a falakon kívüli Szent Pál pápai bazilikát. Másnap tartja meg az első szerdai általános audienciáját. Május 24-én szombaton egy újabb találkozóra kerül sor, ezúttal a római kúriával és a Vatikánvárosi állam alkalmazottaival. 14. Leó számára eseménydús lesz a május 25-i vasárnap, a Regina Coelit követően a Lateráni Szent János és a Santa Maria Maggiore pápai bazilikákat is birtokba veszi. A krisztusi tanítást képviselő egyház missziójára ott van a legsürgetőbb szükség, ahol a mai társadalom drámái zajlanak, az életértelmének elvesztésétől a családválságáig, mondta homiliájában 14. Leó pápa, aki első szentmiséjét megválasztása után a Sixtus kápolnában mutatta be. Ahogy fogalmazott, az egyház világító torony legyen, mely bevilágítja a világ éjszakáit. Veres András győri püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke írásban gratulált őszentséget 14. Leó pápának megválasztása alkalmából. Azt írta, Szent Atya, örömmel és hálatelt lélekkel szeretnénk kifejezni szívből jövő gratulációnkat Róma püspökévé és Szent Péter apostol utódává történő megválasztásához. Megválasztásának ténye a remény szentévében az Úr különleges gondviselésének jele az ő egyháza iránt. Nagy örömünkre szolgál, hogy őszentsége személyében olyan pápát köszönhetünk, aki Ferenc pápa látogatása kapcsán már járt Magyarországon és megismerhette népünket, kultúránkat. Reméljük, hogy majd újra köszönhetjük hazánkban. Imáinkról biztosítjuk őszentségét, kérve az Istent, hogy szolgálata végzésében megvilágosítsa, megerősítse és mindig elkísérje. Péteri szolgálatához a boldogságos Szűz Mária az egyház anyja, valamint Szent Péter és Szent Pál apostolok közbenjárását kérjük. Robert Prevost bíboros pápává választása benne volt a levegőben, nem nagy meglepetés, de annál nagyobb az öröm, nyilatkozta Erdő Péter az MT-nek. A bíboros prímás Esztergom Budapest érsek megjegyezte, ezt bizonyítja, hogy az új pápa megválasztása gyorsan megtörtént. Kifejtette, a konklávén egy-egy választási menet során felbukkannak nevek, és amikor nő a többség, benne van a levegőben, hogy alig, hanem ő lesz, aki megkapja a szükséges szavazatszámot. A bíboros a piaristák egykori általános rendfőnöke Tomek Vince mondását idézte, miszerint a konklávén minden szavazási menetnek külön lelke van. Megjegyezte, a világsajtó sok mindenkit esélyesnek tartott, köztük Prevostot is, de nem szerepelt az elsők között. Azt hiszem, ebben a tekintetben nem nagy a meglepetés, de annál nagyobb az öröm, hangoztatta tehát a pápa választó bíboros. Erdő Péter elmondta, Ferenc pápa budapesti látogatása alkalmával ő maga elég sokszor beszélgetett Prevost bíborossal, aki nem sokkal korábban került a vatikáni kúriára, és mindjárt felelősségteljes megbízatást kapott a püspöki dikasztérium prefektusaként. A világ püspöki kinevezése több mint felét Prevost és munkatársai készítették elő, ami nagy áttekintési képességet igényel, emelte ki Erdő Péter. Úgy véli, a pápa személye kapocs Észak- és Dél-Amerika között, mivel mindkét térségben jól ismerik, amiként Rómában is, ahol tanulmányokat folytatott, ledoktorált egyházjogból. Az Ágoston rend általános főnökeként szintén széles nemzetközi elismertségre tett szert. Nem az állampolgársága, nemzetiségi hovatartozása, hanem inkább tapasztalati és emberi kapcsolati köre játszott szerepet, nyilatkozta a bíboros. A 14. Leó név választásával kapcsolatban Erdő Péter kifejtette, hogy Prevost bíboros belső beszélgetésekben részletesen indokolta, miért így döntött, Hangsúlyozta, az egyház társadalmi tanítását először nagy ívben 13. Leó fogalmazta meg, és választ képviselt a kor legégető problémáira, amelyek az ipari forradalomból, a munkások helyzetéből fakadtak. Mindennek a mély keresztény problematikáját az igazságosság kérdése képezte, és most 14. Leó a mai világban is ezt érzi aktuálisnak. A pápa úgy érzi, a munkának az emberi méltósághoz való kapcsolatát, a munka értékét, az emberi kreativitást veszély fenyegeti, ami méltatlan körülményeket, a megbecsülés hiányát, kizsákmányolást jelenthet. További veszélyt képvisel, hogy az emberi munka feleslegessé válhat. A technológiai fejlődés, a mesterséges intelligencia számos munkahelyet helyettesít, és sok ember úgy érzi, tevékenységére így rá sincsen szükség, pedig Isten üres embert nem alkot, mondta Erdő Péter. 14. Leó pápa első beszédének első szava a béke volt, Krisztus békéjének a gondolatával lépett fel, ami krisztocentrikus szemléletre utal, amely legitimitást ad a társadalomra és a nemzetközi közösségre vonatkozó szavainak. Erdő Péter emlékeztetett, a béke szorgalmazása folytonosságot képvisel, nem csak Ferenc pápa, hanem már 23. János békét a földön kezdetű 1963-as enciklikája is békét sürgetett. Az elődeivel való folyamatosságot mutatja az is, ahogyan 14. Leó pápa kilépett a Szentpéter bazilika erkélyére. Ferenc pápa a megújulás lendületével, amikor megválasztása után kilépett a lodzsára, nem vette fel a szokásos vörös mocétumot, körgallért, és a Szentpéter és Pál apostolt ábrázoló stólát sem. 14. Leó viszont ezeket elfogadta a korábbi pápákhoz hasonlóan. Erdő Péter az MT-nek szintén elmondta, hogy a pápa május 18-ai szentmiséjén ismét a Vatikánban lesz majd. 6 éves munka után véget ért a Tihanyi Bencés apátság rekonstrukciója, és átadták a Szent Kristóf Zarándokház kibővített épületét is. Mihály Jeromos Perjel arról beszélt, az épület barokkori felépítése óta a legnagyobb és legátfogóbb felújítási munkák fejeződtek be. A kormány 7 milliárd 200 millió forinttal támogatta a beruházást. Az épület együttes komplex rekonstrukciója magában foglalt az apátsági épület és a templom tetőszerkezetének és a templom torony szerkezeti felújítását is. Szentségimádás lesz az Árpádházi Szent Erzsébet Ciszterci Rózsafüzér csoport szervezésében május 15-én csütörtökön 18 órától az Egri Szent Bernát Ciszterci templomban. Az apostolok cselekedeteiből származó mottóval megerősít majd titeket a Szentlélek ereje, amikor leszáll rátok. Május 24-én szombaton a Mezőkövesdi Szent László plébárián működő F-Fata karizmatikus közösség szervezésében ismét immár 6. alkalommal rendezik meg a gyalogos rózsafüzér zarándoklatot a város körül. Csatlakozva a 2025-ös remény zarándokai szentév eseményeihez, idei elmondatunk, legyünk mi is a remény zarándokai. Keresztényként hitünkről kívánunk tanúságot tenni, hogy kilépve a templomok falai közül elvigyük a feltámadt Krisztus örömhírét és Krisztusban felfénylő reményt az emberek közé. A Szentlélek által érezzük keresztény katolikus küldetésünket, melynek megvalósítása az ő ad erőt, bátorságot és lángoló szívet, imáinkkal és zarándoklatunkkal mi is a reményjelei kívánunk lenni, és legfőbb pártfogunkat, égi édesanyánkat, Máriát kérjük, hogy vigye imáinkat Szent Fia elé, írják előzetesen a szervezők. Elindult a regisztráció az idei Egerszalók ifjúsági találkozó és lelki gyakorlatra. Az online jelentkezést a program internetes oldalán és Facebook oldalán is megtalálják az érdeklődők. Az esemény július 10-e és 13-a között lesz, a hagyományoknak megfelelően színes és változatos programkínálattal, lelki feltöltődéssel. Egyúttal önkéntesek jelentkezését is várják még. A programok közül már biztos, hogy a nyitó szentmisét Ternyák Csaba egri érsek mutatja majd be. 2025-ben is indít kántor alapszakot az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem az Egri Hittudományi Főiskolával együttműködésben. A jelentkezés határideje május 20-a. A képzés célja olyan kántorok szakmai képzése, akik a kántori szolgálat ellátása mellett képesek az evangélium üzenetének átadására énekben, zenében, felkészültek az egyházzenéért felelős szolgálatra, valamint az egyházzene elméleti és gyakorlati ismereteinek birtokában képesek a különböző életkorú plébániai csoportokkal való foglalkozásra. A szeptemberben induló szakra az egyetem felvételizőknek szóló oldalán található jelentkezési lap beküldésével tehát május 20-áig lehet jelentkezni. Ajánlom figyelmükbe a Szent István Rádió ingyenes mobil applikációját, így összeállításunk végén. Régóta ott vagyunk már az interneten, de tapasztalatunk, hogy az okos eszközök terjedésével egyre többen a különböző alkalmazásokat részesítik előnyben. Az applikációk több mindenre lehetőséget adnak, így esetünkben a műsor hallgatásán túl a napi evangélium mellett híreket is lehet találni, és közvetlenül csatlakozhatnak a Szent István Rádió közösségi média felületeihez, tehát a Facebook és az Instagram oldalunkhoz. Az alkalmazás, ahogy említettük, díjmentesen elérhető Androidra a Google Play és iPhone-ra az Apple Store áruház felületén. Az Egri Főegyházmegye híreit és eseményelőzeteseit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánrádió.hu oldalon egyházi híreket hallottak.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Most hallgassák meg a mai nap evangéliumát és a mai nap evangéliumához tartozó elmélkedést.
Evangélium Szent János könyvéből. Abban az időben Jézus ezt mondta tanítványainak: Juhaim hallgatnak szavamra. Ismerem őket, és ők követnek engem. Örök életet adok nekik, nem vesznek el soha, és senki sem ragadja ki őket kezemből. Atyám, aki nekem adta őket, nagyobb mindenkinél. Atyám kezéből nem ragadhat ki senki semmit. Én és az Atya egy vagyunk. Ezek az evangélium igéi.
Áldunk téged, Krisztus! Juhaim hallgatnak szavamra. Örök életet adok nekik. A katakombák sírüregeiben is némaság honol, csak úgy, mint a pogány sírokban. A keresztény vértanúk szája örökre elnémult, mint a nagy pogány költőké. A mártírok koporsóiból ugyanúgy nem jön üzenet, mint az Isten káromlók és Isten tagadók nyughelyéről. Hogyan tudja János, hogy a nagy szorongattatásból jöttek, már Jézus Krisztus királyi trónjánál vannak, isznak az élő vizek forrásából, és maga Isten töröl le a szemükből minden könnyet. Onnan, hogy látta Krisztus sírjában az elhagyott lepleket, és látta a megdicsőült, feltámadt Krisztust, aki sebeit megmutatta tanítványainak, jelezvén, hogy a szeretetből vállalt szenvedés erősebb, mint a halál. A halál és alvilág van alávetve Krisztus szeretetének, és nem Krisztus szeretete van alávetve a halálnak és alvilágnak, mert Krisztus valóságos Isten és valóságos ember. Most még vannak könnyeim, elsötétüléseim, félelmeim, éhségem és szomjúságom, de tudom, hogy van szeretet, amely természete szerint örökkévaló, amely mindig újra letörli könnyeimet, derült hoz elburuló lelkemnek, ételt és italt ad. Ugyanaz az isteni szeretet az én életem már most, mint a halál után az üdvözülteké. Csak én még úton vagyok. Mindig új és új vigaszra van szükségem, mert ez a földi élet újabb és újabb megpróbáltatásokra vezet. Mindig újra szomjazom és éhezem Isten után, mert még nem csak belőle élek, hanem megkísértenek ennek a világnak mulandó javai. De aki belekóstol a szentmisébe, az Úr halálán és bűnön aratott győzelmébe, az tudja, hogy az igaz lelkek az Úr kezében vannak. Tudja, hogy van oda át, ahol nincs halál, sem gyász, sem siralom. A szentségek hittel történő vétele részesedés az eljövendő dicsőségből. Ezért nem lehet szociológiai és pszichológiai tesztek nyomán felmérni a kereszténység igazi jelenét és jövőjét, mert Krisztus az emberiség egyetlen lehetséges jövője. Pált és Barnabást benső evidencia és a kenyértörés a szentmise ünneplése teszi rendíthetetlen missziósá és örvendezővé a Szentlélekben. Még akkor is, amikor egy-egy vidékről elűzik őket.
Most a nap evangéliumát hallgathatják meg szlovák nyelven.
Čítanie zo svätého evanjelia podľa Jána. Ja dávam svojim ovciam večný život. Ježiš povedal: Moje ovce počúvajú môj hlas, a ja ich poznám a oni idú za mnou. Ja im dávam večný život. Nezahynú a nik mi ich nevytrhne z ruky. Môj otec, ktorý mi ich dal, je väčší od všetkých a nik ich nemôže otcovi vytrhnúť z ruky. Ja a otec sme jedno. Počuli sme slovo Pánovo.
A mai nap evangéliumát roma nyelven hallgathatják meg a következő percekben.
Murebakra kanden murivorba, pinzsáravlen hajvon palamandeaven. Punei lumatrajodavlen nakhaszárav csikana, nahacillen ávrianda murovast konik. Murodad daszlemange, hajvoj szakonesztar majbároi, anda mure dadeszkovast nastiglel konik kancsi. Haj mehajodad jegszamle.
A nap evangéliuma német nyelven következik.
Evangelium nach Johannes. Meine Schafe hören auf meine Stimme, ich kenne sie und sie folgen mir. Ich gebe ihnen ewiges Leben. Sie werden niemals zugrunde gehen und niemand wird sie meine Hand entreißen. Mein Vater, der sie mir gab, ist größer als alle und niemand kann sie der Hand meines Vaters entreißen. Ich und der Vater sind eins. Wort des lebendigen Gottes.
Thank you. Kedves hallgatóink, Könyvek könyve című műsorunkban Gabriel de Vos, karmelita szerzetes teológiai professzor Benső végtelen című szentírási elmélkedéseiből hangzanak el részletek. Műsorunkat a Magyar Katolikus Rádió készítette.
Kitartani bármi áron. Az Úr az én erőm és védőpajzsom, szívem benne bízott. Aki az eke szarvára teszi a kezét és hátrafelé néz, nem alkalmas az Isten országára, és aki az imában talált nehézségek miatt meghátrál, soha nem hódítja meg Isten országát, azaz a vele való meghitt életközösséget. Szent Teréz ezt mondja: a lehető legerősebb, eltökélt szándékunk legyen folyton előre haladni, amíg csak el nem érik azt a forrást, vagyis az élővíz forrását, amelyet Jézus azoknak ígért, akik rászomjazva kitartóan keresik őt. Eltökélten folytatni kell az imádkozást, nem csak az érezhető áhítat és könnyedség perceiben, hanem a szárasság, a vigasztalanság és a kedvtelenség idején is. És nem csak egy ideig, hanem mindig, minden nap, az egész életben. Történjék akármi is, érje őket bármi, legyen kilátásuk arra, hogy elérik a forrást, akár pedig le kelljen törniük a szenvedések súlya alatt, és meghalniuk útközben. Akár kitartson a bátorságuk mindvégig, akár elfogjon. Egy szóval, ki kell tartaniuk még akkor is, ha fejükre szakadna a világ. Energikus határozottság híján az ember túl könnyen talál kifogást, és abba hagyja a belső imát. A tehetetlenség és a szárasság azt a gondolatot ébresztheti az emberben, hogy az imával csupán idejét vesztegeti, jobb, ha dolgozik, hiszen úgyis elárasztják a teendők. Vagy nyomorúságának és méltatlanságának érzése arra a meggyőződésre vezeti, vakmerő illúzió volt csupán, hogy az Istennel való bensőséges kapcsolatra áhítozott. Jobb tehát, ha az imát abba hagyja. Mindezt csak a kísértő sugallja, aki mindent megmozgat, hogy az embert eltántorítsa az imától. Ez a legnagyobb kísértés, jelenti ki Szent Teréz, és elmondhatatlan rosszat eredményezhet. Még akkor sem szabad abba hagyni az imát, ha ez a szárasság a mi hibánk, vagyis hűtlenségünknek, nagy lelkűségünk hiányának, vagy a szétszórtságnak a következménye. Akármilyen hibába essék is, aki a belső imát megkezdte gyakorolni, ne hagyja abba, ne engedjen valahogy az ördögi kísértésnek, az alázatosság ürügye alatt se hagyjon föl vele. Higgye el, hogy ha igazán megbánjuk bűneinket, akkor újra barátságra méltat bennünket. Péter a sátán kísértéseiről írva ezt mondja: erősen álljatok neki ellen a hitben. Nos, pontosan ezt kell tenni, hogy a szárasság ellenére is kitartsunk az imában. A hit segít, hogy megingathatatlanul higgyünk Isten szeretetében, akkor is, ha az Úr próbára tesz minket. Az Úr megfeddi azt, akit szeret, mint apa a fiát, akinek jót akar. A hit biztosít arról, hogy Isten akkor is velünk van, amikor látszólag nem hallgat jajszavunkra, irgalma örökké tart. A hit biztosít arról, hogy senkit nem utasít el, a nyomorultat és a bűnöst sem, hiszen fiát is nem az igazak, hanem a bűnösök megmentésére küldte. Sőt, Istenben van az emberi nyomorúság egyetlen orvossága. Ő szereti az embert, elárasztja jóságával és kegyelmével. Minél megingathatatlanabbul hisz az imádkozó Isten szeretetében, annál jobban egyesül vele. Az isteni barátságba nem az édes és vigasszal telt ima vezet be, hanem a teológiális erények, a hit, remény, szeretet gyakorlása. Ez akkor is nagyon erős és egyesítő hatású lehet, ha a sötétségben és szárazságban nagy fáradtsággal kell előre haladnunk, az érezhető vigasz egyetlen csöpje nélkül sokszor. Nem jut be mindenki a mennyek országába, aki mondogatja nekem, Uram, Uram, csak az, aki teljesíti mennyei atyám akaratát. Az ima célját nem annyira a szeretet kitörései alkotják, mint inkább az Isten akaratához való teljes odasimulás. Aki hisz Istenben, az bízik is benne, ráhagyatkozik vezetésére, hagyja, hogy oda vezesse, ahová akarja. A hit így a szeretethez vezet el, ami pedig választásra készteti az embert. Csak azt akarja és tegye, amit Isten akar. Ha megteszitek, amit parancsolok nektek, a barátaim vagytok. Az igazi barátok lassanként ugyanazt akarják, illetve ugyanazt nem akarják. Az akaratnak ez az egysége a legszárazabb imában is megvalósulhat, mint hogy az imádkozó képtelen szeretete kifejezésére, minden erejével Isten akarata teljesítésére összpontosít, azt akarja jobban megismerni, a lehető legnagyobb készséggel elfogadni, és a lehető legtökéletesebb nagy lelkűséggel megvalósítani. Az ima így az életben virágzik ki, azt alakítja át. Fény a sötétségből. Te rád emelem tekintetem, Uram, sötétségben éltem, de Te világosságom lettél. Istenem, érted sóvárog a testem, mint a száraz, tikkat, kiaszott föld. Amint egy naptól kiégetett víztől teljesen megfosztott vidéken minden mértéket meghalad a szomjúság, az Isten szerető lélek is szinte haldoklik a szomjúságtól. A nélkülözés csak növeli benne a vágyakozást, de hiába keresi Istent az imában, nem talál semmiféle örömet vagy vigasztalást. Nem segít rajta az sem, ha fontolgató elmélkedéshez folyamodik, ugyanis erre is képtelen. Egyébként is az érvelések és megfontolások nem mondanak többé semmit. Isten iránti hűsége nem engedi, hogy kárpótlást keressen magának, vagy holmi földi vigaszokat kolduljon. A teremtett dolgok nem vonzzák többé, nem elégítik ki. Figyelme továbbra is Istenre irányul, de csak aggódva és fájdalmas érzéssel tud rá gondolni. Mivel teljesen nélkülözi a lelki dolgokban való örömet, attól fél, hogy már nem tud többé szeretni és szolgálni. Keresztes Szent János azonban kimutatja, hogy mindez nem a szeretet hiányát, hanem ellenkezőleg az erősebb szeretetet jelenti. Mert ha a szeretet kihunyt volna, és a szárazság bűn következménye volna, Az ember nem nyugtalankodna amiatt, hogy nem szereti Istent, nem keresné ilyen álhatatosan, és nem törekedne arra, hogy ennyi szenvedés közepette is hűséges legyen hozzá. Amikor ezek a kedélyállapotok együtt lépnek fel, és hosszú ideig tartanak, a Szent annak a válságnak jeleit ismeri fel bennük, amely fokozatosan bevezet a szemlélődésbe. A szenvedésből türelem fakad, a türelemből kipróbált erény, a kipróbált erényből reménység. A remény pedig nem csal meg, mert a nekünk ajándékozott Szentlélek által kiárad szívünkbe az Isten szeretete. Az ima életben is valami hasonló tapasztalható. A szárazság megpróbáltatásának álhatatos elviselése felkészíti az embert arra, hogy teljesebben valósítsa meg azt, amit remél. Isten szereti őt, és ő képes a viszont szeretetre. Ez a reménység pedig nem csalhat meg, mert anélkül, hogy észrevennénk, a keresztség napján a Szentlélek által már beleáradt a lelkünkbe az isteni szeretet. A Szentlélek titokzatosan, de valóságosan dolgozik abban a lélekben, amely az Isten által rábocsátott szárazságban tisztul, és felkészíti arra, hogy mélyebb, tisztább és kifinomultabb Isten ismeretet és Isten szeretetet fogadjon be. Az ember a hit által megvilágosított értelem segítségével ismeri meg Istent. E folyamat alapjául érvek, fogalmak és világosan megkülönböztethető gondolatok szolgálnak. Bármennyire magas rendűek legyenek is ezek, csak korlátolt megközelítések, s csak tökéletlenül mondanak valamit Istenről, aki végtelen és határtalan. Míg az ember a szárazságban szenved és képtelen az elmélkedésre, a Szentlélek a megismerés egy egészen új módját önti belé. Általános, világosan meg nem különböztethető ismeretet, amelyet nem lehet ugyan meghatározni, mégis mélyen belevilágít Isten transzcendenciája, végtelen lénye, fönséges volta és határtalan jósága titkába. Ekkor megsejti az ember, hogy az isteni lény felmérhetetlen mélység, hogy Isten titkai és útjai kifürkészhetetlenek és megfoghatatlanok. Önkéntelenül is növelik az Isten iránti tiszteletet, megbecsülést és hódolatot. Az emberben felébred a vágy, hogy imádja és megvallja az isteni fölséget. Én vagyok az Úr, a te Istened, senki más ne tekints Istennek, csak engem. Az első parancsolat már nem kívülről ránk erőszakolt törvény, hanem bensőnkből fakadó parancs, valami élő és lelkünk mélyén megtapasztalt igény, valami, ami az egész embert megragadja és arra készteti, hogy minden erejével Istenhez, a legfőbb igazsághoz és a legfőbb jóhoz tapadjon. Bár ez az igazság és jó végtelenül meghaladja az emberi képességeket, mégis isteni módon vonzza a teremtményeket. A szárazság imájában, amikor az ember meg van fosztva minden világos fogalomtól, Isten ezt a vonzást gyakorolja, a sötétségbe a maga isteni világosságát önti bele. Az imádkozó ekkor a Szentlélek vezetésével, aki ajándékaival benne működik, ezt énekelheti a zsoltárossal. Te nálad van az élet forrása, a te fényedben látjuk meg a világosságot. És ugyanígy a te szereteted világosságában tanulunk meg igazán szeretni. szeretetteljes figyelem Istenre. Küldd el világosságodat és hűségedet, hadd vezessenek. Isten szava eleven és átható, mondja Szent Pál. Ugyanezt lehet mondani arról az általános istenismeretről, amelyet a Szentlélek önt a lélekbe. Annyira hatékony, hogy nem csak az értelmet ragadja meg, hanem az akaratot is, és arra készteti, hogy hitben és szeretetben egészen Istennek rendelje alá magát. Az ember ekkor Isten felé nyitott értelemmel és akarattal imádkozik, szeretettel figyel ő rá. Ez a szeretetteljes figyelem, bár szinte alig észrevehető, mégis rendkívül hatékony. Keresztes Szent János megjegyzi, hogy a szeretetben való odafigyelésnek ez a tudata kezdetben nagyon is gyöngéd, leheletszerű és alig érezhető. A megfontolásokhoz és jól megkülönböztethető érzelmekhez szokott ember szinte észre sem veszi, amikor pedig elkezdi tudatosítani, akkor meg az a benyomása, hogy nem tesz semmit, hogy elveszti az időt. Ezért gyakran van az a kísértése, hogy visszatérjen a fontolgató elmélkedésre, meg a közvetlen beszélgetésre, amint eddig tette. Ha azonban ellenáll és a hit egyszerű magatartásában a jelenlévő Istennel időzik, beérve azzal, hogy közel lehet az Úrhoz, hogy társaságában tartózkodhat, csendben őt nézheti, akkor lassan megtanulhatja, hogy gondolatok, érzelmek és meghatározott gyakorlatok nélkül várjon Istenre, lélek a lélekre. Íme valami ilyesmit jelent a szeretet teljes figyelem arra, aki jelen van, akinek jelenlétét azonban nem lehet érzékelni, és mégis megsejtjük, mint az egyetlen jelenlétet, amihez viszonyítva minden más jelenlét a semmibe oszlik. Van Isten, egyedül Isten van. Ez elég, és ez nem teszi a teremtményt közömbössé, sőt ellenkezőleg. Az isteni jelenlét számára oly drága lesz, hogy a világon semmiért sem mondana le róla. Ha nálad vagyok, nem kívánok semmit sem a földön. Sziklám és osztályrészem örökre az Isten. Fokozatosan igazolódnak keresztes Szent János szavai. A lélek szeretettel figyel Istenre, anélkül, hogy valami meghatározott dologra gondolna, és belső békét és nyugalmat élvez. Keresztes Szent János szerint ez az Isten iránti szeretetteljes figyelem a Szentlélek rejtett és gyöngéd behatására gyakorolt teológiális erények gyümölcse. Az az ember, aki hosszan gyakorolta magát a hitben és a szeretetben, és ezek már szinte magatartásává váltak, a jó szándék állandóan ismételt felindítása nélkül is, a hit és a szeretet szinte állandósuló finom aktusával meg tud maradni Isten jelenlétében. Erőfeszítése révén állandó szerelmes figyelemmel bánik Istennel, mint az, aki szeretettel tekint egy szeretett és áhított személyre. Maga a Szentlélek hívja meg az embert erre a gyakorlatra, és támogatja benne ajándékai titokzatos kivitelezése által. Ő önti a lélekbe Isten szeretettel telt megismerését. Jól magyarázza ezt keresztes Szent János. Isten az egyszerű és szerető ismeret révén gazdagítja és érintkezik vele, a lélek is az egyszerű és szerető ismeretben fogadja ajándékait, és közlekedik vele, hogy így módon párosuljon az ismeret az ismerettel, és a szeretet a szeretettel. A teologális erények gyakorlásával Az imádkozó felkészül az isteni beáradás fogadására, hogy úgy mondjuk Isten elé megy. Valamint ugyanezen gyakorlat által befogadja és kíséri a Szentlélek működését. Mivel még csak kezdetről van szó, a Szentlélek beáradása nem lesz állandó, és lesznek olyan pillanatok, amikor az imádkozónak, hogy megőrizze összeszedettségét, valami segédeszközhöz kell nyúlnia, hiszen nincs kizárva, sőt, olykor szükséges is, hogy visszatérjen az elmélkedéshez, az olvasáshoz, vagy szóbeli imához, mint segédeszközökhöz. A leghatékonyabb gyakorlat azonban továbbra is a hit és szeretet aktusainak megújítása marad. Ugyanis ezek a teologális erények teszik alkalmassá az értelmet és a szívet az isteni beáradás befogadására. Addig megmarad a hit, a remény és a szeretet, mondja Szent Pál. Ezek a keresztény élet és különösen a baráti élet, az Istennel való kommunió lényegi értékei. Amilyen mértékben mélyebbé és intenzívebbé válik a teologális erények gyakorlása, az ember olyan mértékben közeledik Istenhez, nyílik meg tevékenysége előtt. Isten pedig minden emberi elképzelést meghaladó módon betör a lelkébe.
Kedves hallgatóink, Könyvek könyve című műsorunkban Gabriel de Vos Karmelita szerzetes teológia professzor Benső végtelen című szertartási elmélkedéseiből hangzottak el részletek. Műsorunkat a Magyar Katolikus Rádió készítette.
Szentek szentje, többé nincs elzárva, már én is bátran jöhetek. Szabadságomnak nagy volt az ára, de Jézus mindent fizetett. Az új bor, új tömlőbe ömlik most már új dal, zsung a szívem minden húrján, élek, többé nem én, mert már bennem Krisztus él. Újra szent vagyok és fedhetetlen Jézus, elvégzett helyettem, nincs köztünk távolság, a menny a földdel összeért. A szentek szentje többé nincs elzárva, már fáradtságomnak nagy volt az ára, de Jézus mindent fizetett. Az új bor új tömlőbe ömlik most már új dal, zsong a szívem minden húrján. És fedhetetlen Jézus mindent elvégzett helyettem, nincs köztünk távolság, a menny a földdel összeért, nincs köztünk távolság. Tömlőbe ömlik most már új dal, csong a szívem minden húrján, élek, többé nem én, mert bennem Krisztus él. Újra szent vagyok és fedhetetlen Jézus, mindent elvégzett helyettem, nincs köztünk távolság, a menny a földdel összeért. Az új bor új tömlőbe ömlik most már új dal, zsong a szívem minden húrján, élek, de többé nem én, mert már bennem Krisztus él. Újra szent vagyok és fedhetetlen Jézus, mindent elvégzett helyettem, nincs köztünk távolság, a menny a földdel összeért.
Imája.
Canterbury Szent Anzelm imája. Siess oltalmunkra, ó irgalmas úrnő, s ne nézd bűneink sokaságát. Gondold meg, hogy a mi teremtőnk nem azért vett magára embertestet belőled, hogy elítélje a bűnösöket, hanem hogy üdvözítse őket. Ha csak a magad kedvéért lettél volna Isten anyjává, elmondhatnánk, hogy alig érdekel téged, üdvözülünk-e, vagy elkárhozunk. Isten azonban a te üdvösségedért és az összes ember üdvösségéért öltött testet magára. Mit használna nekünk, hogy oly hatalmas és oly dicsőséges vagy, ha nem részesítenél boldogságodban? Segíts nekünk, és oltalmazz minket, hiszen tudod, mennyire szükségünk van segítségedre. Neked ajánljuk magunkat, segíts, hogy el ne kárhozzunk, hanem örökké szolgáljuk és szeressük a te fiadat, Jézus Krisztust. Amen.